Nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat az ige hirdetésen, az Isten tiszteleten. És engedjétek meg, hogy tekintettel a holnapi keresztségre, ezért a mai alkalommal Ritához hadd szóljak egy kicsit személyesen. Természetesen mindannyiunkhoz szólnak ezek a gondolatok, de szeretném, Rita, megfogalmazni azt, amit én a kereszténységhez útravalóként neked megfogalmaznék. A római levélből szeretnék kiindulni ehhez, és a római levélnek ezt a két döntő gondolatát szeretném a szívedre helyezni, ami a gyakorlati kereszténységnek alapfeltétele, alapszempontja. A római levél 6. fejezetéből olvassuk el az igét. A római levél 6. fejezetéből a 4. verstől kezdődően így olvassuk. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mivel az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Nem szeretném ezt a hosszú igeszakaszt elemezni részleteiben, hiszen más szakaszokra is ki szeretnék még térni, de szeretném kiemelni belőle azt, ami a keresztény életnek az alapfeltétele és egyszerű törvényszerűsége. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az egyik az, hogy Krisztussal együtt. Krisztussal együtt. A kereszténység lényegét nem lehet megélni önmagunkban. Ebben a szakaszban igen hangsúlyosan jelentkezik az, hogy eltemettettünk Krisztussal együtt. Meghaltunk Krisztussal együtt, megfeszítettünk Krisztussal együtt, és feltámadunk Krisztussal együtt, odaszánjuk magunkat az új életre Krisztussal együtt. Véges végig ott van ez a gondolat, nem nélküle, nem egyedül, nem magamban. Nem elég, hogy meglátom a nemes eszméket, meglátom a szép célt, meglátom, hogy milyenné kell válnom. Ez önmagában nagyon fontos. Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit. Semmit nem cselekedhettek. Meghalni a bűnnek, valóban elszakadni az önzéstől nem tudunk magunkban. Lehetek bármilyen őszinte, lehetek bármennyire készenre, bármennyire gyönyörködhetek az igazságban. Ténylegesen meghalni az önzésnek akkor tudok, amikor Krisztus áldozata megérint engem azzal a személyességgel, hogy magamat látom meg Krisztusban a kereszten. Hogy nem csak Krisztus van ott, hanem én vagyok ott. Az ő életét kaptam meg, és azért élhetek, mert ő meghalt helyettem. Csak így lehet szakítani az önzéssel, és lehet eljutni oda, hogy valóban új életben járjon az ember. A Krisztussal együtt gondolat pedig a gyakorlati életünkben két döntő dolgot jelent. Az egyik az akarat kérdése, a másik a bizalom kérdése. Ez a szakasz ide fut ki, miután elmondja az apostol, hogy a keresztség képe ezt fejezi ki, hogy az ember nem élhet tovább a bűnben, mert eltemetésről szól a keresztség. A halál után, a Krisztussal együtt való meghalás után, a kereszt megértése, befogadása után és új életet jelent Krisztussal együtt, hogy új életben járjon az Atya dicsősége által, ide fut ki a gondolatmenet, hogy tehát ne uralkodjon a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban, se ne szánjátok oda a tagjaitokat hamisság fegyvereül az Istennek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereül az Istennek. Akkor, amikor az Isten irántunk való szeretete, Jézus Krisztus helyettünk történt áldozata igazán megérint bennünket, amikor meglátjuk mindazt, amit nyertünk Krisztus által, a helyettesítés által, akkor a szívben önként megjelenik ez a gondolat. Tiéd vagyok, Uram. Tiéd vagyok, mit akarsz kezdeni az életemmel? Legyen meg a te akaratod az én életemben. Ahhoz, hogy gyakorlatban, valósággal, keresztényként élhessünk, ez mindenek előtt, vagy első lépésben inkább így fogalmazom meg, azt jelenti, hogy az akaratunkat alárendeljük az Isten akaratának. Azt jelenti, hogy nem engedünk a kívánságnak. Hogy bármilyen érzelmek, bármilyen gondolatok, bármilyen vágyak uralnak bennünket, nem engedjük meg, hogy más vezérelve legyen az életünknek, mint az a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, tőlem. Mi a jó, kedves és tökéletes akaratod? Mert megértettem, mert tudom, mert érzem, hogy szeretsz, és amit te akarsz, az a jó nekem. És a te akaratod legyen meg az én életemben ezért. Ez a bizalom születik meg az emberben akkor, amikor megérti az áldozatnak az indítékát, amikor megérti, hogy az Isten szeretete késztette arra, hogy megtegye, meghozza értünk az áldozatot. És oda akar elvezetni bennünket, hogy egészen egyszerűen az életünk mindennapjai során eljussunk oda, hogy az akaratunkat alárendeljük neki, odaszánjuk neki, hogy a lázadó makacs függetlenedésből eljussunk oda, hogy egy cél vezérli az életünket, ahogy Krisztus életét ez vezérelte. Akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Azért jöttem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Ez az én eledelem. Ezért vagyok, ez az én életcélom. És tulajdonképpen gyakorlatban akkor tudunk keresztények lenni, akkor élhetjük meg valóságosan a hívő életet, hogyha ezt a döntést napról napra megharcoljuk. Naponként újra és újra, mindig azok között a körülmények között, mindig azokban az élethelyzetekben, amikben vagyunk, újra és újra meghozni azt a döntést, hogy méltó a Krisztus, hogy uralkodjon az életem felett. Bizalomra méltó, mert amit ő enged meg, az ő kezéből elfogadva javamra fordul. Bizalomra méltó, mert ő szerezte meg az életet számomra, ezért rábízom az utamat, és legyen meg az ő akarata. Legnehezebb napokban is megharcolni ezt és kimondani. Ez az, ami a kereszténység egyszerű útja az ember számára. Szeretnék itt egy részletet idézni a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, az Odaszánás című fejezetnek az utolsó gondolatai ezek. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek forgságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat is. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Magadtól nem tudod Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Ilyen nagyon fontos törvényszerűségeket mondott ki. Mi nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy magunk próbáljuk meg magunkat megváltoztatni. Nem tudjuk. És amikor ezzel szembesülünk, hogy nem tudjuk, akkor átesünk abba a másik végletbe, hogy elfelejtkezünk az akarat jelentőségéről a hitéletben. Egyszerre kell látnom azt, hogy nem tudom megváltoztatni magamat. Tisztában kell lennem, hogy mi van bennem, és látnom kell, hogy tehetetlen vagyok. És ugyanakkor látnom kell, hogy mégis a döntés, a választás hatalmát az Isten az én kezembe tette, és az erőt a döntés után fogja megadni. Mi várnánk, hogy legyen erőnk engedelmeskedni, az Isten pedig azt várja, hogy engedelmeskedjünk, és majd erőt fog adni a gyakorlathoz. Ez nagyon nagy különbség. Mi nem indulnánk el, mert hogy nem érezzük az erőt magunkban. Az Isten pedig azt mondja, hogy indulj el, lépj bele a Jordánba. És abban a pillanatban, amikor belelépsz, akkor szét fog nyílni. De nem előbb, csak akkor. Az Isten azt mondja, hogy előbb a lélek engedelmeskedjen. Előbb jussunk el arra a döntésre, ami a mi döntésünk, hogy inkább meghalok, mint a bűnt. Hogy a magam részéről nem engedek, akármilyen rosszul érzem magam, akármilyen küzdelembe kerül. Az én személyes állásfoglalásom, hogy legyen meg az Isten akarata az életemben, mert méltó rá. Mert lehetetlen dolog, hogy semmibe vegyem azt az áldozatot, amit értem hozott. A mindennapi küzdelmeinknek az egyik döntő része, hogy az akaratunkkal hogyan élünk. Ha megtanuljuk azt, hogy nem a mi feladatunk megváltoztatni magunkat, de feladatunk eldönteni, hogy kinek az uralma alá helyezzük az életünket, akkor így folytatódik, teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Előtte viszont kiemeli azt, hogy tegyünk különbséget a vágy és az akarat döntése között. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reménységük és kívánságuk, hogy keresztényi legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat, nem választják a keresztényi válás útját. Különböztessük meg egymástól a jóra való vágyakozást, a jó szándékot és a döntést. Egyszer egy alkohol rehabilitációs táborban mondott egy alkoholbeteg egy verset, nem tudom elmondani, sajnos nem jegyeztem meg, de nagyon rövid volt. A lényege az volt, hogy vagy így volt, vagy fordítva, teljesen mindegy, érteni fogjátok a lényeget. Hangosan azt mondta, hogy igen, igen, igen. Lehet fordítva is ugyanaz az értelme. Nagyon sokszor előfordul, hogy szavak szintjén, külsőleg igent mondunk az Istennek, hangosan. De a személyes döntésünk még mindig a nem. Mert csak szavak szintjén mondunk igent. Nagyon sokszor szavak szintjén nemet mondunk a bűnnek hangosan. De a szívünk mélyén mégis engedünk. Nagyon jól ragadja meg Pál apostol a római levélben. Ott kezdődik az akaratról, az odaszánásról szóló szakasz. Ne uralkodjék tehát a bűnatti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Nem kell akarni a rosszat. Ettől még uralkodhat fölöttünk. Hogyha az akaratunkkal nem élünk jól. Hogyha vágy szintjén megreked az, hogy én szeretnék más ember lenni. Ez döntéseket igényel. Azt a döntést igényli, hogy amikor felismertem az önzést az életemben, akkor bármilyen fájdalommal jár, nemet mondok az önzésemnek. Bármennyire jó lesne igent mondani és engedni neki. Ha felismertem és lelepleződött a bűn, akkor az Isten azt kéri tőlünk, hogy dönts. És ennél a döntésnél nem hagy magunkra, hanem azzal segít, hogy azt kérdezi tőled, azt kérdezi tőlünk, szeretsz-e engem? Szeretsz engem? Én az életemet adtam érted. Szabad vagy. hogyha úgy döntesz, velem járhatsz. Szeretsz engem annyira, hogy velem jársz. Szeretsz engem annyira, hogy megharcolod a hitnek harcát. Szeretsz annyira, hogy dönts, és eldöntsd, hogy az enyém leszel. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Hát ez az egyik gondolat, amit szeretnék a gyakorlatban a figyelmedbe ajánlani. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy naponként végig gondolni, különbséget tenni jó és rossz között, és döntéseket hozni. Döntést hozni, mint akik meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek. Mint akik azt mondják, hogy méltó Krisztus arra, hogy uralkodjon az életem fölött. Méltó, hogy legyen meg az ő akarata. Méltó és az egyetlen igazán jó értelemben vett önző dolog az én részemről. Mert ha én valóban jót akarok magamnak, és megismertem az Istent, és megismertem az ő szeretetét, akkor a saját legfőbb érdekem, hogy legyen meg az ő akarata. Mert ő azt akarja, hogy szenté legyek, és azt akarja, hogy az üdvösségre alkalmassá legyek. Hogy ez küzdelmeken, próbákon, nehézségeken megy keresztül, ezt megmondta előre. Aki vele együtt szenved, az fog vele együtt győzni is. De az Isten jót akar, és az Isten mindenható Istenként kezében tartja az életünk szálait. Bármi történik, az az ő akaratából történik. Lehet, hogy ez most Isten káromlásnak tűnik, ha bizonyos élethelyzetekre gondolunk. De az igét így is össze lehet foglalni. Ami történik az életünkben, azt mind az Isten színe előtt elment. Arról mind tud az Isten, azt mind az Isten kezéből fogadhatom el. Ki tudom-e mondani teljes szívemmel, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, hogyha jövő héten úrvacsorát vesztek, akkor gondoljátok végig, hogy így éltek-e az akaratotokkal. Felhasználjátok-e az Isten szolgálatában a ti tudatos döntéseteket, együttműködtök-e vele, méltó-e az Isten, hogy uralkodó legyen az életetekben, vagy pedig megállt az életünkben a kereszténység ott, hogy jó lenne, vágynék rá, szeretném. Döntés. Ehhez képest egészen más dolog a döntés a vágyakhoz képest. Hogy egy kicsit a gyakorlatról is szóljak, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent a gyakorlatban az odaszánás, az akaratnak az odaszánása? Így írja a 61. oldalon, szenteld oda magad Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelső dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Naponkénti feladatunk legyen ezt tenni. Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra a napra. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd őket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet, ő pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. Hogy szoktátok érezni magatokat, testvéreim, akkor, amikor a terveitek dugába dőlnek? Hogy szoktátok érezni magatokat, amikor kéritek az Isten vezetését, az Isten akaratát, az Isten áldását, és egészen más történik, mint amire számítottatok, mint amit elgondoltatok? Hogyha gyakoroljuk, akkor visszaemlékezünk a reggeli imádságunkra, amelyikben az hangzott el, hogy leteszem a terveimet a lábadhoz, hogy ahogy a gondviselésed irányítja az életemet, aszerint feladjam, vagy megvalósítsam őket. És testvéreim, hogy mennyire lázadóak vagyunk, és mennyire nehéz, és mennyire központi kérdés, hogy valóság legyen az, hogy ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Azt abból is lemérhetjük, hogy micsoda érzelmi hullámok jönnek, milyen keserűség, vagy milyen lázadás tud bennünk kialakulni akkor, amikor meghiúsulnak a mi terveink. és mennyire komolyan kell újra és újra gyakorolnunk azt, hogy a te kezedben van, Istenem. Nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, mint fog alakulni. De rád bízom, mert a te kezedből fogadom el ezt is. Ha viszont ezt tesszük, figyeljünk fel a befejező mondatra, ha így letesszük az életünket az Isten kezébe, ha az akkor jövő lázadásokkal szemben is megalázzuk magunkat, akkor azt mondja, hogy így letéve mind jobban át fog formálni bennünket Krisztus hasonlóságára. Ha így tesszük le a terveinket Krisztus kezébe, az Isten kezébe, akkor ő át fog formálni bennünket. Olyan események történnek, olyan tanítások jönnek, olyan ige szakaszokat szólaltat meg számunkra, amelyek mind-mind ezt a célt fogják szolgálni az életünkben. De ennek van egy előfeltétele a mi részünkről. Ez pedig az, hogy az Isten azt kéri, hogy döntsd el. Döntsd el, hogy bízol bennem, és ezért döntsd el, hogy rám bízod magad. És engeded, hogy én vezesselek, és nem tőlem függetlenül jársz. Ez az egyik dolog. Hogy a te életed mivé fog válni, az azon múlik, hogy a Bibliának ezt a nagyon egyszerű tanítását megérted-e. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Rád bíztam, a kezedbe tettem, előtted van az élet és a halál útja, válasz. És az Isten ennek megfelelően segítségünkre siet. A másik, amit szeretnék kiemelni és megfogalmazni, az az, hogy nagyon hamar el kell oda is jutni, és remélem, hogy már eljutottál ide, mert nem tesz jót az embernek, ha később fedezi fel, hogy ez kevés. Elengedhetetlen, kihagyhatatlan, de kevés. A római levélnek a 7. fejezete mutat rá arra, hogy miért kevés ez, miért kevés az emberi akarás, nem csak jó szándék, az abszolút, de hogy az akarás, a döntés, az odaszánás is miért kevés az ember számára. A római levél 7. fejezetéből először az 5. verset hadd emeljem ki, ahol azt mondja az apostol, mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Az itt szereplő kifejezés, dolgoztak kifejezés, energeitó a görögben. Talán mindannyian halljuk benne a szót, energia. Ebből származik az energia szó is. Az az energia, ami hajt, ami munkára késztet, ami serkent. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által nyertek energiát, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Ez egy döbbenetes gondolat, nem? Az Isten törvénye energiát szolgáltat a bűnnek, hogy a bűn gyümölcsözzön a halálra. Hát hogy van ez? Ez az, amit a 7. verstől kezdődően az apostol kifejt, ahol föl is teszi a kérdést, hogy mit mondjunk tehát, a törvény bűn? Hát, hogyha a bűnt növeli, ha a bűnt erősíti, ha a bűnnek szolgáltat energiát, akkor a törvény bűn távol legyen. Szó sincs róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam, és úgy találtatott, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, hogy meglátszódjék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva rabszolgaként a bűnnek. Mit mond itt az apostol? Azt mondja, hogy szó sincs arról, hogy a törvény egyenlő lenne a bűnnel. Szó sincs arról, hogy azért, mert a bűn energiát nyer, erőt nyer, munkát végez a törvény által, ettől a törvény rossz lenne. A törvény szent és igaz és jó. A törvény az élet törvénye, a törvény életre való. Nem a törvénnyel van gond. A törvény leleplezi a bűnt, a törvény megmutatja a bűnt. De akkor, amikor a bűnt megmutatja, akkor egy sajátos dolog történik. A törvény nem csak úgy leplezi le a bűnt és mutatja meg a bűnt, hogy kimondja, hogy mi az igaz és mi a helyes. Az Isten törvényére nekünk ezért is szükségünk van. Mert nagyon sokszor okoskodnánk. Nagyon sokszor megmagyaráznánk, hogy az a rossz, az a mi életünkben miért jó. Hogy miért vonatkozhat mindenki másra, de ránk miért nem. Ez megint az akarás kérdése. Hadd mondjam ki halkan. Ebben a kérdésben nem az ismeret a döntő. Ebben a kérdésben az akarás a döntő. Ha én lázadni akarok, akkor rengeteg gondolatot fogok találni, ami arra szolgál, hogy megmagyarázzam, hogy a rossz miért jó. Ha engedelmeskedni akarok, akkor kevés bizonyíték is elegendő arra, hogy én odaszánjam magamat az Istennek. A döntő kérdés nem az, hogy melyik hihető jobban, nem az, hogy melyik megalapozott jobban a tanításban, a döntő kérdés az, hogy én akarok-e engedelmeskedni, vagy pedig nem akarok. Ezt csak úgy halkan megjegyzésként hozzátettem. A törvényhez való viszonyunkból az akaratunk valódi állapota is kiderül, hogy hogyan viszonyulunk az Istenhez, és hogyan viszonyulunk az önzésünkhöz, a saját utunkhoz. Ez azonban csak az egyik része annak, ahogyan a törvény leleplezi a bűnt. Van egy másik része, amit így fogalmaz meg az apostol, hogy a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nem az emberben mindenféle kívánságot. Azt mondja, hogy alkalmat talál, és megcsal, és megöl a törvény által. Mert mi történik az ember életében ekkor? Gábor, kijönnél?
Előbb-utóbb ellene fog állni. És attól függően, hogy mennyire erős az emberi természet, annál erősebbnek, és ugyanolyan erővel, amilyen erővel nyomom. A törvény késztet. Én pedig ellen állok. Erősebben késztet, és erősebben állok ellen. Ez a mi természetünk. Ezért.
Nem más történik, amikor az Isten törvénye megérint bennünket, mint az, hogy kapunk egy nagy késztetést. És a mi testünk nem reagál másként, mint ahogy a fizikai nyomásra reagáltunk. A hatás ellenhatás törvénye ez. Amilyen erejű késztetést ad, olyan erejű lázadás történik az emberi természet oldaláról. Alkalmat talál ezért a törvény, a bűn a törvényben, megcsal, és utána még egy dolgot tesz. Utána pedig, mert bocsánat, pimaszul és gond nélkül a fejünkre olvassa. Késztetést kapunk az Istentől, erre ellenreakciót munkál bennünk a bűn. És amikor ez az ellenreakció, lázadás belevisz bennünket a bűnbe, akkor még a fejünkre is olvassa, és azt mondja, hogy a törvény halálos ítéletet mond ki rád. Sátán két dolgot szeretne ezzel elérni. Ha már nem tudja azt elérni, hogy a bűnt jónak tartjuk, hogy kellő ideológiát gyártunk magunknak ahhoz, hogy miért élünk benne. Ha ezt nem tudta elérni, akkor szeretné azt elérni, hogy gondoljuk azt, hogy lehetetlen dolog győzni. Nincs mit tenni, engednünk kell neki, mert ő az erősebb nálunk. Hogyha ezt eléri, akkor végül szeretné azt elérni, hogy végleg adjuk fel. Vagy aktívan vessünk véget az életünknek, vagy csak mondjunk le arról, hogy győzhetünk. És éljünk együtt azzal a gondolattal, hogy nem lehet győzni. Sátán ezt szeretné elérni, meg akar ölni. És ehhez fölhasználja még az Isten törvényét is, fölhasználja a jót is, és azzal arányos lázadást munkál a mi életünkben. És ez nem a törvény hibája. Ez nem a törvény hibája, hanem ahogy Pál apostol fogalmaz, ez annak köszönhető, hogy én testi vagyok a bűnnek eladott állapotban. Ezért van az, hogy amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Amikor Pál apostol végig gondolta mindezt az életében, amikor szembesült azzal, hogy ő tulajdonképpen a törvény igazi ismerete nélkül élt az életében egy darabig, és azért gondolta magáról azt, hogy ő igaz, és az Isten előtt elfogadott, mert nem volt tisztában a mércével. Aztán, amikor szembesül azzal, hogy mi a mérce, és megpróbál megfelelni neki, és megpróbálja megvalósítani, akkor szembesül azzal, hogy nemhogy nem tudja megvalósítani, hanem annál rosszabb lesz. Kedves testvéreim, nem egy embertől hallottam azt, hogy azt mondta, hogy amikor ő könnyebb volt neki, mielőtt megismerte volna az Istent, az Isten beszédét, és most mintha rosszabb lenne. Nyugodtan elismerhetjük, nem mintha, hanem valóban. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti, hogy a bűn törvény az ő tagjaiba felírva. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti azt, hogy az akarat fontos, de elengedhetetlen, de nem elégséges. Egészen addig, amíg az ember rá nem döbben arra, hogy Jézus szavait mennyire szó szerint kell vennem, velem együtt, nálam nélkül semmit. Egészen addig az ember rosszabb állapotba kerül, mert minél őszintébben meglátja a törvényt, minél őszintébben akarja a törvényt, a törvénynek való engedelmességet, nem az a probléma, hogy akarja, nem az a probléma, hogy a testembe a bűn törvényként be van írva, és az én akarásommal, odaszánásommal arányos lázadásra számíthatok az emberi természetem részéről. Kitör heves ellenreakcióval, és e fölött nekem nincs uralmam. Miért? Azt mondja az apostol, hogy azért, mert ez az én testemben van. Azért, mert ez az én testembe bele van írva, törvényként van beleírva. Mert ez minden egyes esetben így történik. Ezért mondta azt Jézus, hogy ami testtől született test az. Hogy ez nem láthatja meg az Isten országát. Nem képes rá. Testvéreim, ti hisztek a lélek halhatatlanságában? Szoktatok próbálkozni azzal, hogy a magatok erejével megvalósítsatok valami jó dolgot? Akkor mégis hisztek a lélek halhatatlanságában. Tudnélik, ennek a problémának az a gyökere, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy nincsen testtől külön választható lélek. Ha elfogadjuk azt, hogy a mi személyiségünk, az élő lélek, az a test és az élet lehelete együttműködése, akkor az a tény, hogy a testembe a bűn törvényként van felírva, azt jelenti, hogy az én elmém törvénye képtelen legyőzni a testbe írt bűntörvényét. Erre egy eset lehet, ha van halhatatlan lélek, amely külön választható a testtől. Ekkor nem probléma, váljunk külön. Ez a test alkalmatlan, ez a test nem tud más tenni, 8. fejezetben is hadd idézzek gondolatokat. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A testnek gondolata halál. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Kísérletezhetünk. Mondhatunk ilyet, hogy egy kicsit jobban kell akarnom. Van olyan helyzet egyébként. Igen, amikor engedtem a bűnnek, akkor nem a Róma 7 helyzete van. Amikor nem szántam oda az akaratomat az Istennek, akkor nem a Róma 7-ről beszélünk, akkor a Róma 6-ról kell beszélnünk. De amikor őszinte vagyok az akarásban, amikor őszinte vagyok abban, hogy nem engedek a bűnnek, akkor ne gondoljam azt, hogy egy kis edzőtáborba vonulással majd jobban fog menni a kereszténység. Nem fog jobban menni. Mert a testtől nem lehet külön választani a lelket, testben meghatározott lények vagyunk, és a testünkben a bűn törvény. Mit jelent az, hogy törvény? A gravitáció törvénye mit jelent számunkra? Akárhányszor próbálom, nem akar fölfele repülni. 100-ból 100 esetben esik le. Ez a törvény. 100-ból 100 esetben nem enged az Isten törvényének, hanem lázad az Isten törvény ellen. Ez ezt jelenti. 24 órából 24 órán keresztül. Szüntelen. Ezért a kereszténységből nem lehet szabadságra menni. Munkahelyről igen. Kereszténységből nem. Mert 24 órából 24 órán keresztül van egy emberi természetem, amelyet én nem tudok legyőzni. Mert a testemben élek, testben meghatározott ember vagyok, és az értelmem kevés hozzá, hogy legyőzze a bűn törvényét, amely a tagjaimban van írva. Pál apostol, amikor ezt megértette, akkor így kiáltott fel, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. És nagyon érdekes, hogy itt a két test szó közül, amely előfordul a szövegben, és az egyik ugye a szárx szó, amelyik a megromlott emberi természetre is utal, nem ez áll itt. Arra számítanánk, hogy ez áll itt, hogy ebben a testben, ebben a megromlott természetben nem lehet. Pál apostol azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a testéből, mint konstrukcióból. Ez az egész úgy, ahogyan van, alkalmatlan. És ezért megint hadd mondjak ki egy gondolatot, kereszténység pillanatról pillanatra folyamatos csoda. Mert az, hogy mégis ebben a testben élünk, és engedelmeskedünk, minden egyes engedelmesség isteni csoda a mi életünkben, az Isten hatalmának a megnyilvánulása. Mi a megoldás erre a problémára? És ez a második, amit szeretném a lelkedre kötni, meg a lelkünkre kötni. Az akaraton túl mire van szükségünk? Ha a testembe a bűn törvényként be van írva, és én nem tudok a testemtől függetlenülni, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás röviden így hangzik el. Mert a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás egyetlen egy dologban van, hogyha Jézus Krisztus jelen van folyamatosan az életünkben, hogyha az Isten lelke, mint életadó lélek jelen van. Nem csak egyszer-egyszer valami különleges, örömteli alkalommal, amikor úgy nagyon közel érezzük magunkat az Istenhez, és nagyon érezzük az ő munkáját a szívünkben. A bűn felett teljes győzelmet az az ember arathat, aki az Isten lelkével olyan közösséget ápol, hogy 100-ból 100 esetben enged. 100-ból 100 esetben rátámaszkodik. Hogy a 24 órából 24 órán keresztül van jelen az ő életében. Kicsit képletesen fogalmazva, ha 24-ból 22-t jelen van, akkor 2 órán keresztül bűnözünk. Mert a testünkben a bűn törvény. És abban a pillanatban, amikor a Krisztusban való élet lelke nincsen bennünk, nincsen törvényszerűen jelen az életünkben, nincs más út, őszinték lehetünk az akarásban, jó indulatúak lehetünk, nem kell akarnunk a rosszat. De vétkezni fogunk, mert bennünk nincsen hatalom ezt legyőzni. Semmilyen ismeret, semmilyen tudás, semmi nem képes bennünk segíteni, rajtunk segíteni, csak az Isten csodája, csak az Isten hatalma. A Jézus élete című könyvből szeretnék egy gondolatot itt felolvasni. A 276. bocsánat, 66. 67. oldal a Jézus élete című könyvben. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart a lázadó világban. Szándéka az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjen el. A mennyei közben járó által így birtokba vett lélek, bevehetetlen Sátán ostromának. Hatalmas nagy dolog, nem? Ha Krisztus életadó jelenléte ott lehet, márpedig Krisztus ezt akarja mindannyiunk életében. Azért akarja, hogy a mi bűneinktől elhatárolódjunk, hogy ő jelen lehessen. Azért akarja megtisztítani az utat, hogy folyamatosan lakhasson a szívünkben. Az így birtokba vett lélek már bevehetetlen Sátán ostromának. Ám, ha csak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagy hatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Nem kell. Csak el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt mennyei közvetítőnkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hitáltal Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hogyha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kényekedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. Az az ember, aki megáll ott, hogy elég az akarás számára a keresztény élethez, az az ember kiszolgáltatja magát, és védtelenné teszi magát. Tudnom kell az állapotomat, ismernem kell a valódi helyzetemet ahhoz, hogy úgy forduljak az Istenhez, mint aki tudja, hogy ha te nem jössz, Uram, akkor nekem semmi esélyem nincsen. Ha te nem tartasz meg, akkor én nem tudom megtartani magamat. Csak a Szentlélek segítsége elegendő a győzelemhez. Nagyon sokszor az a benyomásom, hogy mi feltaláltuk a Krisztus nélküli kereszténységet. Elfogadjuk Krisztustól a tanításokat, igent mondunk az igazságra, és nem éljük meg a vele való közösséget. Jézus pedig azt mondja, hogy nálam nélkül semmit. Nélkülem nem megy. Az Isten lelke viszont segítséget jelent. Címszavakban felsorolom, hogy mit jelent számunkra az Isten lelke. Mi minden segítséget jelent az Isten lelke? Itt a szakaszban Pál apostol a római levélben arra mutat rá, hogy az Isten lelke késztet a jóra ugyanolyan erővel, ahogy a bűn késztet bennünket. Bennem folyamatosan ott van a lázadó természet. Valódi választásom csak akkor van, ha ugyanolyan késztetést kapok a jóra, és ez a kettő együtt egyszerre jelen van. Akkor választhatok. Egyébként előbb elkövetem, és esetleg utána rádöbbenek, hogy mit tettem. És amikor az ember választ, és ez már nem egy alapelvi választás, hanem mindig konkrét dolgokban úgy dönt, hogy engedelmeskedik, akkor a következő pillanatban csoda történik, és erőt kap. Mert azt mondja, hogy aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ha az a lélek lakik bennünk, ugyanaz a lélek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, akkor ő megeleveníti a ti halandó testeteket. És jól lehet a test holt a bűn miatt, de a lélek élet az igazságért. És ezért nem tartozunk a testnek, hogy test szerint éljünk. Ezért nem kell azt mondanunk, hogy gyengék vagyunk, nincs mit tenni, vétkezni kell. Mert önmagában valóban gyengék vagyunk. De az Isten azt mondja, hogy én azért hoztam áldozatot, Azért hoztam áldozatot, hogy egészen hozzátok jöjjek, hogy veletek legyek, hogy karnyújtásnyi távolságra legyek, hogy aki akarja, nyújtsa ki a kezét, fogja meg a jobbomat, és kössön békét velem, és én fogom őt megerősíteni. Az Isten lelke, életadó hatalom feltámasztotta Krisztust a halálból, és ugyanez a csoda történik, amikor engedelmeskedünk. Én a saját életemben úgy tapasztaltam ezt, hogy volt olyan, amikor hazamentem, és szembesültem vele, hogy valamelyik gyerek hisztizik, és ott volt a késztetés bennem, hogy most türelmes legyek és határozott egyszerre. Volt, amikor az indulatnak utat engedtem, nem aláztam meg magam is, körülbelül azt mondtam magamnak, hogy hagyj békén, aztán kimondtam ezt szavakkal feleségemnek is, hogy hagyj békén, és a következő pillanatban vadállattá váltam. De akkor, amikor meghallva ezt a halk hangot, amelyik azt kérte, hogy légy nyugodt, most légy nyugodt, amikor megaláztam magam és eltökéltem, hogy akarok engedelmeskedni, a következő pillanatban erőt adott az Isten ahhoz, hogy ténylegesen nyugodt legyek. Ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt bonyolultabbá tenni. Az Isten késztetésekkel keres meg, és azt kéri, hogy szánd oda az akaratodat. És ha te döntesz, akkor ő ad erőt az engedelmességhez. De ha te tudod, hogy gyenge vagy, akkor azt kéri, hogy keress engem. Az Isten országában az a törvény, hogy kérj. Én adok, de kérj. Kérj bizalommal. Innen tudom, hogy szükséged van rá. Innen tudom, hogy igénybe fogod venni. Az Isten, mielőtt mi vele szövetséget kötünk, nagyon sok mindennel megajándékoz bennünket. Ad. Kérés nélkül. Ad bőséggel. De amikor mi megismerjük azt, hogy az Isten azt mondja, hogy én tiszteletben tartom a te akaratodat, és ezért kérjél, a bűn világában te nem tudod kifejezni a döntésedet azzal, hogy engedelmes vagy. Ez nem megy. Ehhez én kellek. De kérni tudsz, és a kéréseddel kifejezed azt, hogy mit akarsz. Akkor az Isten joggal mondja nekem azt. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem kell. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem választod, hogy nem akarod. És ezért van az, testvéreim, hogy míg sok mindent kaptunk korábban, és elvárnánk az Istentől, hogy most ugyanúgy adjon. Ezért azt tapasztaljuk, hogy nem csak, hogy rosszabbak vagyunk, de gyengébbek is vagyunk. Mert az Isten azt mondja, hogy kérj, innen tudom, hogy akaratoddal működsz együtt velem. Milyen segítséget ígér az Isten lelke? Csak címszavakat fogok végigmondani. Bölcsesség lelke, értelem lelke, tanácsnak lelke, hatalomnak lelke, az Úr ismeretének lelke, az Úr félelmének lelke, erőnek lelke, szeretetnek lelke, józanságnak lelke, kegyelemnek lelke, könyörgésnek lelke és ítéletnek lelke. Ha majd végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy mindent, amire szükségünk van. Mindennel megajándékozott minket, ami az Istenfélő élethez szükségünk van. Felkínálja nekünk, és közösségben lehetünk vele. Röviden összegezve arra bátorítanálak, hogy azon kívül, hogy az akaratodat folyamatosan, tudatosan használod, tudatosan közeledj az Istenhez és kérdező lelkének a segítségét. Nélküle nem lehet más életet élni. Hogyha ő nincs jelen, akkor törvényszerűen vétkezünk. Ha ő jelen van, akkor az ő győzelme a mi győzelmünk. Az ő jelenléte valódi győzelmet jelent. Mert ahogy a Jézus élete könyv 302. oldalán fogalmaz, Krisztus az ő lelkét isteni hatalommal teljesen küldi el. Maga az Istenség, maga az Isten jön hozzánk, isteni hatalommal lehetünk közösségben, amikor az ő lelkét kínálja fel számunkra. Befejezésül egy utolsó gondolatként hadd fogalmazzam meg azt, hogy van valaki, aki nagyon jól érti a mi küzdelmünknek a titkát és lényegét. Van valaki, aki tartok tőle, hogy mindegyikünknél jobban érti a hitáltali megigazulás üzenetét. Érti azt az üzenetet, hogy a győzelem titka az Istennel való szeretet közösség. Ez a valaki Sátán. Ő mindegyikünknél jobban tudja, hogy ezen múlik a győzelem. És mit tesz? El akar távolítani az Isten közeléből. A te hitéleted, a te hitküzdelmed nem ezzel, vagy azzal, vagy amazzal a jellemhibáddal van. Az isteni gondviselés ígérte meg, hogy megigazít és megtisztít. A te küzdelmed egyetlen egy dologgal van. Elszakíthat-e bármi az Istentől, vagy sem? Elérheti-e bármi elvileg, vagy gyakorlatilag azt, hogy függetlenül él az Istentől? Mert ha ezt eléri, akkor győzött. Ha nem éri el, akkor te győztél. Ennyire egyszerűen is elmondhattam volna mindazt, amit a lelkedre akarok kötni. Az akarat és a segítséghívás. Ezért fontos. Krisztushoz vezető lépésekből az utolsó gondolatot olvasom. Amikor gondolataink a saját énünknél időznek, eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Éppen ezért Sátán erőfeszítései állandóan arra irányulnak, hogy elfordítsa figyelmünket a megváltóról, és így megakadályozza, hogy lelkünk egységbe és közösségbe forjon Krisztussal. Minduntalan arra törekszik, hogy a világ élvezetei, az élet gondjai, viszontagságai és szomorúságai, továbbá mások hibái, vagy éppen a saját hibáink és tökéletlenségeink, ezek bármelyike, vagy együttesen eltereljék gondolatainkat. Csak halkan hadd hívjam fel a figyelmet, csak 4 dolog az, amire oda kell figyelnünk, nem sok. A világ élvezetei, a világ gondjai, az élet gondjai, nehézségei, bajai, mások hibái, meg a magunk hibái. Ez a 4 az, amire nem szabad figyelni. Ez a 4, amit ha szemlélünk, akkor nyert ügye van Sátánnak. De ha mi tudjuk, hogy ezeken keresztül akar elszakítani Krisztustól, akkor odafigyelhetünk rá. Akkor odafigyelhetünk rá, hogy miközben látom a másik hibáját, ne ragadjak le és ne foglalkozzak vele addig, míg a lelkéletem mások szemetjéből nem épül fel. Hogyha odafigyelek rá, akkor tudhatom azt, hogy van egy határpont, ahol ha önmagamra tekintek és önmagammal foglalkozom, akkor elszakadok Krisztustól. Akkor tudhatom, hogy van az életnek olyan gondja, ami leterheli a szívemet, és annál inkább meg kell tanulnom bizalommal imádkozni. És akkor ellenőrzés alatt kell tartanom a vágyaimat, az élet kérkedése miatt, az élet örömei miatt. Így írja, ne hagyjuk félrevezettetni magunkat egy cselfogások által. Ismerjük fel, hogy melyikkel próbálkozik. Mosolyogjunk rajta egyet, és menjünk oda Krisztushoz. Ne érj el azt, hogy tőle elszakít. Sokan, akik pedig valóban lelkiismeretesek és tényleg Istennek tetsző életet akarnak élni, túl sokat foglalkoznak a saját hibáikkal és gyengeségeikkel. Az ellenség azt reméli, hogy ezzel eltávolítja őket Krisztustól, és győzelmet arat felettük. Ne helyezzük az énünket a középpontba. Ne adjuk át magunkat az aggodalmaskodásnak és a szorongó félelemnek, még amiatt sem, hogy vajon üdvözülni fogunk-e. Mindez csak arra jó, hogy elfordítsa lelkünket attól a valakitől, aki az erőnk forrása. Bízzuk lelkünk megtartását Istenre. Bízzunk benne teljesen. Tűnjék el énetek ő benne. Nyugodjatok meg Istenben. Ő meg tudja őrizni azt, amit rábíztatok. Ha ő ráhagyatkoztok, diadalmas győzelemre segít benneteket azáltal, aki szeretett titeket. És mondhatnám, ha a római levél gondolatmenetét folytatjuk, Pál apostol ezután arra mutat rá, hogy az Isten pedig gondviselő Istenként tervet készített a te számodra. Egy tökéletes tervet, amelyben, hogyha te együttműködsz az akaratoddal, és szereted őt, ragaszkodsz hozzá, akkor célba fogsz érni. Nem azért, mert te jó hívő vagy, nem azért, mert te erős vagy, nem azért, mert ügyes vagy, hanem azért, mert ő tökéletes tervet készített. Mert ő a mindenható Isten tudja, hogy mikor mit kell megengedjen az életünkben ahhoz, hogy ha mi is úgy akarjuk, akkor célba érjen az életünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a 2 egyszerű dolgot a gyakorlatban napról napra meg tud élni. Odaszánás és segítségül hívás, rátámaszkodás a Krisztusra. És kívánom ezt mindannyiunknak, hogy amikor úrvacsorára készülünk, akkor nem erüljön ki az úrvacsorára készülés abból, hogy milyen bűnöket követtünk el. Hanem jussunk el oda, hogy az úrvacsora nem a kereszt árnyéka, hanem a kereszt üdvözlő világosságában történjen. Ami azt jelenti, hogy Krisztus újra és újra azt arra kíván emlékeztetni, hogy általam élhettek, hogy én adom az erőt nektek az élethez. Segítsen az Isten így készülni az úrvacsorára is. Amen. Szerető mennyei atyánk, Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked Jézus Krisztus áldozatát. Köszönjük, hogy ezáltal az áldozat által nekünk életünk és reménységünk lehet. Köszönjük, hogy egészen hozzánk jöttél, lehajoltál hozzánk oda, ahol voltunk, ahol vagyunk. Köszönjük, Jézusunk, hogy magadra vetted a mi emberi természetünket, hogy neked is naponként kellett megharcolni a testbeírt bűntörvényével a harcot. És köszönjük, Jézusunk, azt is, hogy a keresztren odaadtad az életedet, mi helyettünk, mi érettünk. Köszönjük, Jézusunk, hogy ezzel a szeretetedet mutattad meg irántunk. Arra szeretnénk kérni, hogy segíts mindannyiunknak igazán megragadni, befogadni ezt a szeretetet, megérteni azt a mély vágyat a megmentésünkre, amely téged vezérel. És kérünk add, hogy a te lelked viszont szeretetet tudjon munkálni bennünk. Segíts, hogy igazi ragaszkodó szeretet legyen a mi életünkben. Olyan ragaszkodó szeretet, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mindennél fontosabb, hogy hozzád tartozzunk. Hogy mindennél fontosabb számunkra az, hogy veled közösségünk, valódi, élő közösségünk legyen. Köszönjük neked azt, hogy te ezért munkálkodsz az életünkben. És köszönjük, hogy te hű vagy és nem tagadod meg magad, hogy amikor mi elesünk, elgyöngülünk, te akkor is türelmesen fáradozol azért, hogy megszabadíts. Áldunk téged ezért. Szeretnénk a bizalmunkat kifejezni. Te irántad, aki üdvözíteni tudsz bennünket, aki meg tudsz tartani és meg tudsz tisztítani minket. És így szeretnénk kérni, hogy minden testvérünket, akik holnap kötnek veled szövetséget, te készíts fel, különösen kérünk, áld meg Ritát. Áld meg az ő életútjukat, Urunk, a veled való közösségben. Segíts Istenünk, hogy évek múltán elmondhassák majd azt, hogy jobban szeretem ma a megváltómat, mint a keresztségemkor. Hogy ne visszatekintve arról elmélkedjenek, hogy az milyen jó időszak volt, hanem attulunk, hogy növekedhessünk mindannyian a szeretetben, a hozzád való ragaszkodásban, az irántad való engedelmességben, akaratban. Jézus Krisztus nevében kérünk, segíts ebben, Urunk! És segíts, hogy megismerjük, hogy te hogyan szólsz hozzánk. Megismerjük, hogy a te lelked hogyan közelít meg bennünket, hogyan figyelmeztetsz, hogyan késztetsz. És add, hogy el tudjunk oda is jutni, hogy megismerjük a te lelked erejét a mi életünkben. Azt a hatalmas erőt, amely által megtarthatsz bennünket. Amen.